megértik, megérzik, hogy na ez az a pont, mondjuk egy mediáció során, amikor megértik egymás motivációját. A közös öröm az mindig nagyon jó, egy ilyen kis kulisszatitkot hagyáruljak el neked is a kedves hallgatóknak. Mi soha nem tegeződünk a mediáción, és nagyon sokszor szeretnének az ügyfelek. És amikor a mediáció elindul, és ők állandóan tegeződnek, és nyilván mi mindig visszaváltunk, akkor azt szoktam nekik mondani, amikor már sokszor van olyan egyoldalú tegeződés, hogy semmi baj ezzel. Csak várjuk meg, amíg megszületik legalább a részmegállapodás, vagy a végső megállapodás, és higgyék el, hogy akkor majd pertut iszunk, és akkor összetegeződünk. És ez az a pillanat, ami egyébként nagyon sokszor várnak, és meg is történik, és ott indul el egy új kommunikáció a felek között, és annál tovább nekünk nem is nagyon kell velük foglalkozni, hogyha ügyesek, akkor megtartják, ha nem, akkor nem is az ügyesség, hanem ha igényük van arra, hogy kicsit pofozza őket valami két külső szempár ezen a gyógyulós úton, ahol a kommunikációt megpróbálják épségben megtartani és normális módon, akkor azért néha visszahívnak bennünket, de szerencsére erre kevés szer van alkalom.
Jó, sejtem, hogy a megfelelő távolságtartás segít abban, hogy a megoldás megszülessék, hiszen ha baráttá fogadjátok egymást, akkor abban a pillanatban te olyan szempontból tekintesz, amelyik tele van érzelmekkel. Itt nem az érzelmek játszanak szerepet a mediáció során, hanem a józan megfontolás. Jól sejted,
nagyon jól sejted. Egyrészt például barátokat és közelebbi ismerősöket, de még kicsit távolabb ismerősöket sem vállalunk el mediációs esetben. Még az elfogultság árnyékából is nagyon szeretnénk kikerülni. Szerencsére nem is volt ilyen helyzet az elmúlt időszakban, években, sőt egyáltalán nem volt, tehát ez a 13-15 év mediáció az azért csodálatos, mert tényleg a pártatlanságnak a helyzetében tudtunk maradni minden alkalommal, viszont nem is nagyon szokott kialakulni olyan, hogy egy ügyfélből barát lesz, muszáj megtartani ezt a távolságot a folyamat legvégén is, mert soha nem lehet tudni, hogy esetleg mikor jönnek vissza. Úgyhogy én azt mondom, hogy az a nagyon jó a mediációban, hogy nem kell az érzelmeimet nem kell belevinni, ez nem jelenti azt, hogy bennem nincsenek érzelmek, csak nekik ahhoz abszolút nem jó, ha közel kerülnek, mert ott én megbillenhetek, és simán mondhatnám, hogy elfogultság miatt én kérném szépen a mediáció abbahagyását, felfüggesztését vagy megszüntetését, de szerencsére nem volt ilyen. Nem szerencsés nagyon közeli embert mediálni, mert ott mindig van egyfajta megfelelés, egyfajta elvárás, meg az, hogy én mondjam meg, hogyha éppen mondjuk én az barátnőmet mediálnám valakivel, hogy akkor neki igaza van. Tehát éppen ezért erről szól a mediáció, hogy maradjunk szépen mi mediátorok függetlenek.
Jól értelmezem abból, amit mondasz, egyrészt, hogy ketten ültök ott, és két oldalról, a férfi és a nő oldaláról tekintetek rá arra a problémára, amivel megkeresnek bennünket. Másrészt, hogy valóban csak egyszer történik meg ez a beszélgetés, és csak akkor ismétlitek meg, hogyha feltétlenül szükség van rá. Mi ennek az oka?
A párommal, Varga Zsolttal együtt mediálunk, igen. Mi hiszünk abban, hogy egy ilyen párkapcsolati vagy válási mediációban jó, hogyha mind a két nem képviseltetik. Ennek nagyon egyszerű az oka, én nem tudok férfi fejjel gondolkodni, Zsolt pedig nőivel, viszont nagyon jól tudunk tolmácsolni a két fél felé. Én például nagyon sokszor lefordítom a feleségnek vagy a nőnek a gondolatait a párja számára, és ott épp érdekes módon meghallja, hiszen ez egy steril helyzet, ahol figyelnek egymásra, és nem vághatnak egymás szavába. És a második kérdésre pedig a válaszom nem egy alkalom, hanem 3-5-6 alkalom egy-egy mediációs folyamat, de van már olyan, amikor az első alkalommal valami gátszakadás megtörténik, és ott van egy részmegállapodás, vagy egy nagy felismerés, és utána mondjuk már csak egy, maximum két találkozó történik, de azért 5-6-nál több soha nem szokott.
Értesültök a mediáció eredményességéről? Tehát a végső eredményről?
Abszolút igen, és meg is kérem az ügyfeleket, hogy mindig jelezzenek vissza, hogy hol tartanak, mi történt. Néha kérdeznek még a folyamat mentén, ha akár válásról van szó, de nagyon sok esetben előfordul, hogy egyéni beszélgetést szeretnének folytatni. Én ezt azonban nem szoktam nagyon szeretni, aminek az az oka, hogy vagy együtt csináljuk a mediáció első pillanatától kezdve a folyamatot, vagy nem csináljuk. És azért nem szerencsés külön-külön beszélgetni még a mediáció után x idővel egyik vagy másik féllel, mert akkor megborul az egyensúly, hiszen nekem a másik fél nem, neki is biztosítanom kellene ugyanezt a külön alkalmat.
Magyarán titkok alakulnak ki a szónak a
Így
nem
van.
Biztos, hogy nemes értelmében, amiknek a továbbítása mindig fervítéssel jár, hiszen ugye, ha egymás fülébe súgunk, ismerjük ezt a jól ismert, nem tudom, minek nevezzem, példát, hogy amikor valaki a sor elején a háta mögöttinek súg valamit, aztán még vannak mögötte 12-en, és a 13. ember egészen más történetet mond el, mint amit az első súgott neki.
Így van.
Amikor vége van egy ilyen mediációnak, a ti hogyan tudtok, másképp kérdezem, hogyan tudtok kívülállók maradni, hiszen gondolom én, hogy az esetek egy részében tragédiákról is értesültök.
Hát nézd, ahogy az orvosokat kiképzik arra, hogy a vérlátványát viseljék el, vagy éppen a különböző traumás helyzeteket kezeljék, minket is kiképeztek az évek alatt, az évek is kiképeztek, a gyakorlat is, meg nyilván az az oktatás, az a folyamat, az a állandó képzés, amin részt veszünk, az folyamatosan karban tartja a mi idegrendszerünket is, és a mi lelkiállapotunkat is, és nagyon sok esetben szükség van. Abszolút vállalom, és szerintem ez nagyon jó, hogy a mediátort is kell egy kicsit ventiláltatni, úgyhogy én a szupervíziónak a híve vagyok, nekem is van mesterem, akivel azért néha szoktam beszélgetni, és az nagyon jó, amikor megerősítő is, hogy ezekben a traumás vagy tragédiás helyzetekben, amiket látunk az ügyfeleknél, azt természetesen ne vegyük magunkra, és a lehető leginkább tartsuk meg a saját életünkön kívül. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez sikerült eddig.
És a saját életeteken kívül a 100%-ig sikerül megtartani ezt a szabályt?
Hát mindig van olyan helyzet, amikor hát valami...
Soha nem beszéltek utána...
Dehogy nem. Az nem azt jelenti, hogy nem beszélgetünk, sőt, nekünk azt nagyon jó is átbeszélni, hogy jó irányba mentünk-e, ki mit gondolt, Zsolt, én így gondolta, én úgy gondoltam, de az, hogy az ügyfél nem veheti észre, hogy kettőnk között bármiféle nézeteltérés lehet egy adott kérdésben, az nagyon fontos, de természetesen most már nem évekig tart egy-egy történetnek az elemzése, hanem már csak pár napig. És ez így azért kondicionál bennünket ez a sok történet, de szerencsére mindig van nagyon pozitív, és az meg nagyon megerősít bennünket abban, hogy jó hivatást választottunk.
A dokumentáció arról, hogy mi történt az elmúlt években, a fejetekben van meg, vagy van valamilyen írás és nyoma is ennek, ezt nem véletlenül kérdezem, hiszen ezek az esetek leírt történetekként kiáltanak azért, hogy tanulságul szolgáljanak más emberek számára.
Az esetekről nekem van természetesen, dokumentációm, de alapvetően az fontos, hogy minden ilyen anonimitást tartson meg. Tehát én például az előadásokban egyáltalán nem szoktam beletenni olyan történetet, amit névvel, konkrét adattal teszek közzé. Pontosan azért, mert fontos, hogy az ügyfeleinknek a történetei azok a mi aktáinkban maradjanak.
Nem, én nem erre gondoltam,
jó, értem,
hogy nézzel pontos történettel, hanem leírtok-e egy-egy eset után valamilyen konklúziót, mert én azt gondolom, hogy ezek a konklúziók nem volna rossz, ha megjelennének könyvformájában.
Hát,
sosem gondoltatok erre?
Hát dehogy nem gondoltunk, majd a következő életünkben lesz ebből könyv, de miután nem született könyv eddig, ezért születtek meg az előadások, de természetesen pont ez az érdekes, hogy azért ide olyan történeteket hozunk, amiket picit azért átírunk, és azért fontos, mert ezeken keresztül viszont a nézők abszolút tudnak okulni.
Hogyan történik, még egy picit visszatérve a mediációra, és aztán még lesz egy kérdésem a nézőkkel való kapcsolatotokba, Zsóli is. Megérkezik a pár, akik tegyük fel, házassági problémákkal küzdködnek, éppen a szétválás szélén, leülnek, bemutatkoztok egymásnak, és belevágtok a közepébe. Ezt azért kérdezem már, hogy akik most hallanak bennünket, körülbelül fogalmuk legyen arról, hogy mi vár rájuk, ha egy ilyen dologra elszánják magukat.
Hát ezt nagyon-nagyon röviden el tudom neked mondani. Megkeres az ügyfél, én aztán beszélek velük külön-külön egy-egy alkalommal, és a következő már közös mediáció. És onnantól kezdve vagy egy, kettő, vagy öt mediációs ülésen ülünk végig együtt, és erre szoktam mondani, hogy mindig üdvözítő, amikor már a második, harmadiknál van valami átszakadás. Úgyhogy ez nagyon egyszerű, és természetesen nagyon komfortos az ügyfeleknek is.
Amikor elhatároztad, hogy az ismert módon színpadon fogod elmesélni azokat a történeteket, amik az elmúlt években megtaláltak benneteket. Mire gondoltál, és amikor azt kigondoltad, ahhoz képest mi valósult meg?
Hát ez is egy érdekes dolog. Egyetlen egy előadást szerettünk volna csinálni 2018 közepén, akkor megvalósult 2019 januárjában, és aztán abból lett hát közel 500 előadás mindent együttvéve, úgyhogy nem gondoltuk, hogy ez ekkorát fog szaladni, és ekkora nagy igény van arra, hogy az emberek kicsit önmagukat lássák meg abban a tükörben, amit mi mutatunk nekik.
Egy előadás során a színészek nagyjából improvizálnak, egy bizonyos történetet természetesen tudnak, de az improvizáció nagy szerepet játszik ebben. Azok a művészek, akiket ti felkértek, utána mit mondanak nektek, amikor vége van egy ilyen előadásnak, és gondolom nagyon felemelő lehet, amikor kiderül, hogy az érdeklődés mélysége még annál is nagyobb, mint amire ti gondoltatok.
Hát azt tudom mondani, hogy talán azért is vagyunk ilyen gyönyörű felállással, vagy rendelkezünk ilyen felállással országos színészekkel, mert egyrészt nagyon szerettük volna őket is felkérni, hogy játszanak velünk, illetve játszanak ők egymással párban, vagy hármasban, négyesben, adott esetben egy-egy előadásban. Másrészt meg mindig öröm, amikor azt látjuk az adott színészen, hogy topzódik az élményekben és az improvizáció adta lehetőségekben. Ráadásul nem egy, nem kettő mondta azt, hogy terápiában vesz részt, úgyhogy boldogan jönnek.
Mondhatjuk azt azoknak, akik most hallgatnak bennünket, hogy bátran keressenek szakembert, ha elakadnak az életükben, mert nem mindig találjuk meg önmagunkban a lehetőségét a megoldásnak.
Hát én mindenkit erre biztatok. Nagyon sokat segít egy külső nézőpont, és nem feltétlen kell évekig tartó terápiába vagy mediációba folyni. Biztosíthatom a kedves hallgatókat, hogy aki megkóstolja ennek a lehetőségét, varázsát, az a saját gyógyulásának a kapujában áll. Már csak az átlépés a kérdés, hogy mer-e tényleg úgy gyógyulni, hogy elfogadja a külső nézőpontot, és azt is tudom mondani, hogy a viselkedés szül, tehát ha valaki megtapasztalja, hogy milyen jó a mediáció, akkor egyrészt ajánlani fogja másnak, ismerőseinek, másrészt pedig egészen biztos lehet benne, hogy a párkapcsolatát is javítani fogja, még akkor is, hogyha az válással végződik, mert mégiscsak a szülők egy életre össze vannak kötve a gyerekekkel, viszont az emberek nagyon jó, hogyha nem dobálnak egymásra sárt egy-egy szakítás után.
Azt a közhelyet használhatjuk, hogy aki nem akarja, azon nem lehet segíteni, aki viszont nyitott erre, nagyon jól jár, és egy életre való élményt és továbblépési lehetőséget kap.
Abszolút egyetértek, Ági, úgyhogy én azt mondanám, hogy te ez a mondat, amit mondtál, ez annyira szépen megkoronázza a beszélgetésünket, hogy tegyük ide föl a korona égköveként. Köszönöm, egyetértek veled maximálisan.
Hát Gönczi Dorka, köszönöm szépen a beszélgetést. Remélem, hogy nem mediáció során fogunk legközelebb találkozni, hanem láthatjuk majd általad az egyik olyan előadást, amelyik erről szól. Kitartás.
Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlök és üdvözlöm a hallgatókat is.
Szia!
Szia!
Bánángi beszélgetett Gönczi Dorka igazságügyi, válási és párkapcsolati mediátorral. tudjuk, hogy minden szakmának megvan a maga csínya, bínya, és hát úgy tűnik, hogy a vállalkozók azok eleve a vállalkozásokkal együtt beiratkoztak az életre szóló tanulás és fejlődés, fejlesztés kurzusra is, mert hogyha azt akarjuk, hogy a vállalkozásunk normálisan működjön, akkor folyamatosan követnünk kell a trendeket, az új technológiákat, azokat az új igényeket, amik megjelennek a piacon. Nincs ez másképp az estvariánsnál sem, mert hogy az a fajta csomagolás technika, amivel elindultak annak idején, az egy szuper modern történet volt akkor, azóta pedig változtak az igények, változik a piac, és hát most megint egy újfajta fejlesztési programmal indultak neki ennek az időszaknak, amit egyébként a Demján Sándor program támogatásával tudtak elérni. De hogy pontosan mik a trendek most a csomagolás piacon? Hogy lehet ez alkalmazkodni? Hogy tud egy középvállalat úgy megmaradni a piacon, hogy közben folyamatosan fejlődjön, és még a munkatársait is motiválni tudja? Hát erről fogom most kérdezni Szakály Jánost, az Eszvariáns Kft. Alapító ügyvezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Kedves csókolom, jó napot kívánok. Köszöntöm Önt is és a kedves hallgatókat.
Ugye, akik szoktak minket hallgatni, azok azért nem először találkoznak az Eszvariáns nevével. Ez egy debreceni székhelyű csomagolás technikával foglalkozó vállalat, és hát mindig folyamatosan újítanak, fejlesztenek, és most is egy olyan technológiával kezdenek, ami hát a mostani igényeknek abszolút megfelel, és az egy új technológia is a csomagolás technikában.
Igen, teljes egészében így van. Tehát ugye mi 31 éve vagyunk a piacon, valójában az alaptevékenységünk azért egy nyomdai alaptevékenység, de a nyomdai alaptevékenységen túl mi nagyon professzionális módon próbálunk foglalkozni a papír alapú csomagolás technikával. Nagyon erős a formatervezői hátterünk, a design stúdiónk, és erre építkezve vannak olyan eszközeink, ami a legmodernebb csomagolóeszközgyártást tudjuk biztosítani, és ehhez illeszkedik az a beruházás, amit most kezdünk el, tehát mi több mint 20 éve rendelkezünk ugye nyomdagéppel, és mindig próbáltuk lekövetni a nyomdagépeknek a legújabbikát, ilyen csúnya szóval fogalmazva, és most elérkezett az a pillanat, amikor odaérhetünk, és odaértünk a top-top nyomdai megoldáshoz, pontosabban az UV technológiás nyomtatást tudjuk december közepétől már mi is végezni, ami azt jelenti, hogy ez egy hibrid gép, tehát tudja a hagyományos technológiát is, és tud egy UV technológiát, pontosabban UV festéket és UV fénnyel tudjuk megszárítani a papírra, vagy a különböző hordozókra a felvitt nyomatot. Tehát ugye eddig azt kell tudni, hogy a papír az egy borúzó szerkezetű anyag, és amikor festékkel találkozott, akkor egy bizonyos száradás után lehetett 100%-ban megmunkálni. Legalább egy ideálisan egy 24 órás száradást kell tartani a nyomtatás követően, de ezzel a technológiával egyetlen egy percet sem kell. Tehát abban a pillanatban, ahogy fölvisszük a festéket a papírra, az UV-fény segítségével, illetve a festéknek a tulajdonságával, abban a pillanatban egy száraz felületet kapunk, ami kijön a nyomdagépből. Ez azért fontos, mert számtalan olyan egyedi alapanyag van, akár papír is, ami nagyon zárt felületű, olyan cellulózhoz olyan anyagokat, olyan műanyagokat társítanak, ami zárt felületté varázsolja a papírnak a felső mázrétegét, és ezért vagy nem száradt meg, vagy egyáltalán elkenődött, soha nem diffundált bele a papír alapanyagba ez a festék, és nem lehetett megfelelően tovább feldolgozni. Tehát ezen is most már túl fogunk tudni ugrani, és tudunk olyan felületeket biztosítani, ami a legmagasabb minőséget eredményezheti.
Mennyire tudja követni a trendeket egy olyan kis vállalkozás, mint az Eszvariáns? Abban a szempontból kérdezem, hogy ugye ezek nagy beruházások, amikor az ember például egy ilyen típusú gépet vesz. Nem tudom, hogy a csomagolás technikában milyen gyorsan változnak a trendek. Mennyire tudjuk azt, hogy pontosan, amik most beruházunk, az mondjuk még egy ilyen fajta beruházás, ugye, ami gyors Száradást igényel, valószínű, hogy 20-30 év múlva is szükség lesz rá. De hogy rengeteg olyan van, ami divat, jön, megy, jön, megy. Mennyire tudja az ember kiszámítani, hogy érdemes beleugrani egy ilyen trendbe, vagy nem érdemes beleugrani? Érdemes követni, vagy sem?
Igen, hát tulajdonképp gyorsan tudjuk követni, mert a vágyainkban azonnal megjelenik, és aztán mindig a pénztárcánkhoz próbáljuk igazítani, és akkor az lelassít bennünket. Vannak nagy trendek, tehát ugyanígy a nagy trend a nyomtatás. Azért itt lehet látni akár több 10 évet is előre. Különböző formai kialakítások elősegítését, eszközlőgépek vagy megoldásokat, eszközlőgépek, hát ott igazán ott lehet elgondolkozni, hogy érdemes vagy nem érdemes. Általában azért érdemes, mert ami megérkezik a piacra, azért viszonylag hosszú időn keresztül velünk marad. Ami ugye nehézséget okozza, hogy ez az iparág, ez egy nagyon költséges iparág. Tehát itt, hogyha csak a hulladékkezelést figyelem, ami a napjainkban itt kopogtat, hogy azt is újítanunk kell, ez kb. 30 millió forint egy ilyen vállalat életében ennek a megoldása. Tehát, hogy ilyen típusú eszközökről beszélünk, tehát a sok 10 milliótól a sok 100 millióig lehet egy-egy beruházásunk. De visszatérve, hogy a trendekre, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ennyire nehéz nem volt az elmúlt 50, 70 vagy akár 100 év, és miért gondolom ezt? Azért, mert itt kopogtat a digitalizáció. És ugye itt kell eldönteni, hogy most maradunk az analóg technológiánál, vagy inkább menjünk el a digitális technológia irányába, de a digitális technológia, az nem azt mondom, hogy gyerekcipőbe jár, mert ez mi így nem igaz, de a digitális technológiát, ha választom, akkor az 5 év múlva biztos, hogy már elavult lesz az az eszköz, amit most választok. Ha az analógot választom, akkor lehet, hogy fölül fog engem írni, és el fog húzni mellettem a digitális technológia. Tehát itt most tényleg az utóbbi 5-7-10 év sokkal nehezebb volt a döntésünk, mint mondjuk előtte lévő időszakban, éppen miatt, hogy nem tudjuk, hogy melyik irányba is fogunk haladni. Ez olyan, úgy kell elképzelni, mint az autóvásárlásnál, hogy én most milyen típusú autót vegyek, hogy hibrid technológiást vegyek, vagy akkumulátorosat vegyek, belső égésűt vegyem, mert a belső égésű is fejlődik. Nem tudjuk, hogy az akkumulátor a töltést azt hogy fogják tudni megoldani, tehát ez egy kicsit felfordult világ minden vonatkozásban.
És gondolom, mint az autóknál nem tudjuk, hogy holnap után milyen, vagy akár már csak holnap is milyen szabályozások fognak jönni, esetleg a trendeket látjuk, és hát ugye ez nehezíti a helyzetet. Milyen trendek vannak egyébként most a csomagolás technikában? Mert hogy említette ön ezt a hulladékgazdálkodást, és az embernek az van a fejében, hogy ugye nyilván az a cél, hogy minél kevesebb hulladék legyen, de minél kevesebb anyag felhasználással lehessen elérni egy szép csomagolást, mert hiszen az is drága. Közben pedig elmegyek egy sima gyógyszertárba, és akkor még nem beszélek a csitti-fitti csomagolásokról, ahol háromszor annyi papírt használnak fel egy dobozhoz, hogy beletegyék azt a vékony kis csík tablettát, mint amennyire valójában szükséges. És ilyenkor fogalmam sincs, hogy tulajdonképpen mi a trend? Kik azok, akik tervezik? Hogy működik ez így A-tól Z-ig?
Nem tudom, hogy mennyire átgondoltak azok, akik ezeket tervezik. Azzal én is találkozom. Tehát a trend az alapanyagoknak a miensége, tehát a sokszínűsége. Uh-huh. Az, ami trend lehet, tehát különböző termék. Most vegyük például a street food csomagolásokat, ugye? Tehát az éttermi csomagolások, vagy ha megállok egy street foodos büfé előtt, akkor látom ezeket a nagyon újra hasznosított kartonból készült anyagokat, az is egyfajta trend, a gyógyszeripari csomagolás is egyfajta trend, de a kozmetikumoknak a csomagolása is egyfajta trend, tehát minden iparágnál azért észrevehető mindenkinek más a trend, de hogy nagyjából meg akarom határozni, akkor azt gondolom, hogy a trend a felületnemesítésekben látszódik leginkább. Tehát az a lényeg, hogy akkor érünk el igazán jó csomagolásokat, aminél több érzékszervünkre tudunk hatni. Ezt már több ízben is talán itt is önnek elmondtam. Tehát, hogyha megfigyeljük, akkor a trend abban az irányban mutat, hogy csillogjon, villogjon, ha tapintom, akkor érezhetően és struktúrált legyen. Tehát a trendeket szerint lehet megfogalmazni, meghatározni.
Mennyire hallgatnak egyébként önökre a tervezés során? Mert ugye ez egy közös munka. Van egy ötlet, akkor a tervezők megtervezik, gondolom, hogy azt egyeztetni kell azzal a technológiával, hogy azt hogy lehet a legegyszerűbben, legjobban létrehozni, de közben meg önöknek van egy sor tapasztalatuk, amit az évek során összegyűjtöttek. Mennyire tudnak hatni visszafelé a megrendelőkre, tervezőkre?
Azt gondolom, hogy javarészt tudunk hatni, főleg az Excel tábla vége az mindig megmutatja, hogy a hatást. Tehát mindig a vevő mindig többet akar, mint amit a végeredmény fog megmutatni, mert ő mindig nyilván ez egy emberi gyarlóság, mindig a legtöbbet akarjuk kihozni az adott lehetőségből, és akkor ott mi leülünk és próbáljuk irányítani a vevőt. Mi mindig, nekünk ez nagyon fontos, hogy a vevő, meg feleslegesen mi se dolgozzunk, tehát mindig egy árérték arányú terméket tudjunk létrehozni közösen. Tehát mi azt szerint terelgetjük, hogy jó, figyelj, hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor tudj róla, hogy ez kétszer annyiba fog kerülni. Igaz, hogy többet fog mutatni esetleg, de hogy megéri-e. Van-e egyáltalán a terméknek, nehogy többször szaladtunk már annak is, hogy többe került a csomagolás, mint maga a termék, hát annak meg nem sok értelme van. Tehát, hogy mi próbáljuk terelgetni a vevőt a szerint is, mikor már látjuk, hogy nagyjából ez bele fog férni, vagy nem.
Ugye járnak kiállításokra, több díjat is elhoztak, és alapvetően azt olvastam az anyagokban, hogy a 70%-át a termékeiknek az a kiskereskedelben forgalmazott terméket teszik ki, tehát gyakorlatilag, hogyha bemegyünk a boltba, akkor találkozhatunk velük, de ön is találkozik a saját termékeivel,
Igen.
maga dolgozói. Ez milyen érzés?
Hát ez a legmagasztosabb.